Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Szeretnék a Szentírásból egy részt olvasni, a Korintusiakhoz írt második levél 6. fejezetéből a 16. verstől kezdődő szakaszt, és a 7. fejezet első verse lesz az utolsó igevers. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. A növekedés témájában a megszentelődés lesz ma a szűkítettebb téma vagy gondolat. És hát egyrészt az a célom, hogy bátorítsam magunkat, én önmagamat is, meg titeket is szeretnélek erre, hogy éljük meg a szentséget, hogy éljük meg azt, amiről itt olvastuk, hogy Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Másrészt szeretnék egy pici fogalomtisztázást is végezni, mert azt gondolom, hogyha ezt a kifejezést vagy szót halljuk, hogy szent vagy szentség, akkor elég sok minden kavarog a fejünkben, és mondjuk, ha valaki oda jönne hozzánk, hogy te szent vagy, akkor lehet, hogy nem lenne könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert azt gondolom, hogy reflexből azt mondanak, hogy dehogy vagyok szent, hát nekem is vannak hibáim, meg én is van, amikor elrontok dolgokat, tehát nem vagyok tökéletes, nem vagyok szent ebben az értelemben. De hát akik ismeritek a Szentírást, a fő üzenetét Istennek, tudjátok, hogy benne van a Bibliában, hogy akik megtértünk, újjászülettünk, Krisztus tanítványainak a közösségébe tartozunk, hát ez a szentek közössége, és hát lehet, hogyha a szomszéd vagy bármelyik ismerős rokon megkérdezni, hogy te szent vagy-e, és röviden egyszerűen azt mondanánk, hogy igen, akkor lehet, hogy meglepődne, mert nem is biztos, hogy tudta, hogy egy szent a szomszédja. Érezzük, hogy nem olyan egyszerű ez a történet, és még bevezetül még egy dolgot szeretnék mondani arról, hogy miért tartom fontosnak, hogy magunknak is tisztázzuk meg, hogyha lehetőség lesz rá itt az udvaron, a végén beszélgethetünk is erről. Jó az az Isten tisztelet, és jó az a bibliai üzenet, amikor annyira izgat minket, vagy annyira fontos nekünk, hogy folytatjuk a beszélgetésekben. Egyszer egy srác jött ki valahonnan, kezében egy boros üveg, kicsit szédelgett, már nem tudott teljesen egyenesen menni, és látszott, hogy rendesen berugott, és valaki megkérdezte tőle, hogy hát, figyelj, te nem keresztény vagy, nem vagy keresztény. De az vagyok, de nem vagyok álszent. És ez egy nemes törekvés, hogyha valaki nem akar álszent lenni, de hogy nyilván az jut eszünkbe ilyenkor, de hát azért jó lenne, ha szent lenne, nem? Tehát, hogy ne legyen álszent, meg senki ne legyen álszent, de hát azért jó lenne, ha a tanítványok, a Krisztus tanítványai, a keresztény emberek szentek lennének a szónak ebben az értelmében is. Az álszentség, ja, bocsánat, kicsit összekeveredtem, nem baj, akkor onnan nézem. Tehát a szentségnek az értelme, a meghatározása, elkülöníteni, elhatárolni attól, ami tisztátalan, közönséges, hétköznapi és Isten szolgálatára lefoglalni. Tehát a legegyszerűbb, legalapvetőbb jelentése a szentségnek ez a fajta elkülönítés vagy elhatárolás, és erre majd fogok mutatni, illetve mondani is példát. Az egyik ugye a szent nép, akit Isten kihívott, és tulajdonképpen egy olyan nagyon egyértelmű és nagyon világos küldetést adott nekik, hogy ti általatok, vagy a ti közvetítésetekkel fogom megáldani a Föld minden nemzetségét. Tehát ennek a kiválasztásnak volt egy ilyen nagyon világos üzenete, és benne volt egy nagyon világos küldetés. De egyébként a mi kihívásunkban, vagy a mi kiválasztásunkban is benne van ez egy ilyen bátorítás, hogy Isten kiválasztott minket, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához. Tehát nem csak a kiválasztás, vagy itt akár az előre, vagy az eleve elrendelés témáját is boncolgathatnánk, most ebbe az irányba nem fogok elmenni, de hogy nagyon világos, hogyha megfigyeljük ezeket a szentírási részeket, akkor mindenhol ott van egy ilyen célhatározó, egy ilyen meghatározó, hogy hasonlítsunk, tehát kihívott, kiválasztott, megbízott, hogy hasonlóvá legyünk az ő fia képéhez. A másik példa a szent sátornak a példája. Ugye a pusztai vándorlás során sátrakban laktak, és nyilván nem úgymond letelepedett életformát éltek Izrael fiai, hanem a pusztai vándorlás során sátrakban laktak, és Isten úgy döntött, arra biztatta őket, hogy egy szent sátrat, vagy picit látszik is, tehát egy szent sátrat építsenek magának az Isten tiszteletnek, vagy az áldozat bemutatásoknak az alkalmazására, végrehajtására. És ez is nagyon jól mutatja azt, illusztrálja azt, hogy tulajdonképpen a szentségnek ez az egyik alapvető jelentése és jelentéstartalma, hogy kiválaszt, elhatárol, elkülönít valamit az Isten szolgálatára, az Isten dicsőségére. Ugyanakkor van a szentségnek egy másik jelentéstartalma, ami egyébként legtöbbször az embereknek először eszébe jut, az erkölcsi tökéletesség, vagy az erkölcsi tisztaság, és ezt a kettőt nem lehet egymással szembe kijátszani, mert hogy amikor Isten azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor pontosan azt jelzi ezzel, hogy ő, aki ő valójában és a vele való kapcsolatban, akik mi vagyunk, mi tükrözzük őt. Ugye a kereszténységnek a neve, a krisztusi, vagy a krisztiánosnak a neve is úgy alakult, hogy úgy látták az emberek, hogy a Krisztus tanítványai úgy viselkednek, úgy gondolkodnak, mint ahogy Krisztus. Ezért nevezték őket kereszténynek, krisztusiaknak. Tehát nem csak az elkülönítés, vagy elhívás, vagy meghívás az Isten családjába, hanem ennek van erkölcsi következménye, mint ahogy a megtérés is tulajdonképpen a bűnbánattal együtt érthető és válik teljessé, nem csak azzal, hogy tetszik a Biblia, vagy tetszik a kereszténység, hanem történik az emberben valami olyan csoda, amikor a régi elmúlik, ugye aki Krisztusban van, újjá lett, minden újjá lett, a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Ugyanakkor van az egyház történelemben egy ilyen úgynevezett perfekcionista mozgalom, ezt is szerettem volna megemlíteni, amikor a szentségről van szó. Mi szerint, tehát ők például azt tanították, meg tanítják, ma is vannak ilyenek, hogy aki megtért, aki keresztényé vált, az soha többet nem vétkezik. Tehát ez az egyik jele az igazi hitnek, az igazi kereszténységnek. A Biblia nagyon világosan tanít arról, hogy az egyetlen bűntelen ember, aki soha nem vétkezett, bár kísértéseinek is voltak, a földre jött Jézus Krisztus, az Isten fia. Ő az, aki nem vétkezett, és így vált, így válhatott tökéletes áldozattá, hibátlan, engesztelő áldozattá. Ezért vagyunk mi itt, ezért lehetünk mi tanítványok, ezért lehetünk mi Krisztus követői. Ugyanakkor van még egy nagyon izgalmas kihívás ebben a témában, a szentélyavatásnak a kérdése. Van olyan egyházi gyakorlat, amikor szentélyavatnak valamilyen erkölcsi kiválóság, vagy a szolgálat, vagy a teljesítmény, a szolgálatban való teljesítmény nyomán valaki kap egy ilyen tisztséget, vagy elismertséget, szentélyavatást. Nyilván ennek egyházi hagyomány az alapja, de a szentírásból ez így közvetlenül nem mutatható ki. Éppen azért, mert hogy a szentírás tanítása szerint minden tanítvány szent, Isten számára elhívott, elkülönített, a szenteknek a közössége, a tanítványi közösség. Van egy kis meglepetésem, most énekelni fogunk. Van egy régi ének, amit nagyon sokszor énekeltünk régebben, mostanában jóval ritkábban, de most azt kérem, hogy álljunk föl, és ezt énekeljük el egyszer. Magasztaljuk Istent! Mielőtt a mi megszentelődésünkről, illetve az emberi szentségről mondanék még néhány gondolatot, üzenetet, szeretnék Isten szentségéről szólni. Már idéztem azt az igét, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ezt mondja az Úr. Isten szentsége, magasztossága, felfoghatatlan, nagyon csodálatos egyébként ez az ének, ahogy megfogalmazza, ugye a művészet, a költészet sokszor segít nekünk abban, hogy megértsük a lényeget. Egyrészt olyan fenséges, dicsőséges, magasztos, és nagyon sok jellemzőt mondhatnánk még, de ebben benne van ebben a magasztosságban, dicsőségben Isten lényének a tisztasága és erkölcsi tökéletessége, vagy hogyha egy szóval, egy fogalommal akarom az egészet összefoglalni, akkor azt mondhatom, hogy a teljesség. Tehát Isten maga a teljesség, a tökéletesség, és nyilván érezzük, hogy küszködünk a szavakkal, a kifejezésekkel, mert hogy lehet ezt megfogni, hogy lehet megfogalmazni, hogy ki ő valójában, vagy hogy Isten szentsége. Istennek nem... Isten... Igen. Tehát Istennek nem csupán tulajdonsága a szentség, tehát nem arról van szó, hogy Isten szent, hanem a lénye, a lényege. A szentség maga Isten, illetve a szentség forrása maga Isten. A szentség Isten valósága, Istentől elválaszthatatlan, mert hogy lényének a része. Ézsaiás könyvéből olvasok két igét. Magasztos lesz a seregek ura, mikor ítéletet tart, és szent Isten szentnek bizonyul, mikor igazságot tesz. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ez egy fontos jelenet az Isten magasztalásában, meg a jelenések könyvében is találkozunk ilyennel, amikor egyszerűen az a dolgunk, a teremtményeknek az a dolga, örömteli dolog, és élvezetes, és nagyszerű, amikor magasztaljuk őt, szent, szent, szent a seregek ura. A Isten és a szentség sokszor a Bibliában egyébként szinonímák, 71. Zsoltárban olvasjuk. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem. Lantot pengetve énekelek neked, Izrael szentje. Vagy Habakuk próféta könyvéből. Témán felől jön az Isten Párán hegyéről a szent. Tehát itt is érezhető, látható, hogy szinonimaként használja sokszor Isten igéje, Istent, illetve a szentséget. És Isten szentségével kapcsolatban többféle valóság az, amivel találkozunk. Mondhatjuk azt, hogy néha ijesztő arra gondolni, hogy Isten szent, Isten tökéletes, Isten mindenható, erkölcsileg tökéletesen tiszta. Mondhatjuk úgy is, hogy szigorúan igazságos, hogyha az ószövetségi rendelkezésekre, törvényekre gondoltok, vagy az Úr Jézusnak a hegyi beszédben elmondott tanításaira, hogy nem csak az az Isten eredeti gondolata, hogy ne gyűlölj, vagy ne ölj, hanem például ezt is, hogy ne is haragudj. És lehet, hogy valakinek az jut eszébe először erről, hogy hát miért ilyen szigorú? Tehát nem lehetne egy kicsit engedékenyebb? Tehát Isten szentségében, teljességében, tökéletességében van egy ilyen tökéletes és szigorú igazságosság. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk már az ószövetségi igéket is, azt látjuk, hogy sokszor kapcsolódik Isten irgalma az ő szentségéhez, az ő kegyelme, az ő jó indulata, mert hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. Hóseás könyvéből olvasom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember, szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. Azt mondja, hogy nem pusztítom el, nem döntöm romlásba, kegyelmet adok, mert hogy Isten vagyok, nem ember, szent vagyok köztetek. Tehát itt a szentség, illetve a megbocsátó irgalom teljesen együtt párhuzamosan van. A következő, ami nagyon izgalmas kérdéseket vet fel, hogy most akkor mennyire tehetünk mi a saját szentségünkről, tehát hogy mennyire rajtunk múlik, mi az, amit mi tehetünk azért, hogy ne csak a státuszunkban vagy a hivatalunkban legyünk szentek, hanem hogy erkölcsi értelemben a valóságban a gondolkozásunkat, a magatartásunkat, viselkedésünket tekintve is. Ugye a bevezető igére emlékeztek, ott azt olvastuk, Pál apostol azt írja, hogy Isten félelmében tegyétek teljessé a ti megszentelődéseteket. Úgy érezzük, hogy egy picit ránk tolja ezt a felelősséget, hogy hát mit tegyük teljessé. Isten ugye megszentel, ő az, aki befogad, ő az, aki magához ölel, aztán mi dolgozzunk magunkon, vagy csináljunk valamit, hogy hát, hogy megszentelődjünk. De azt is tudjuk, hogy már ebben a folyamatban is benne van, de hogy ugye ilyenkor mindig felvetődik az a kérdés, hogy na jó, de mi a mi felelősségünk ebben? Isten befogad minket, tehát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy a szentségünknek és a megszentelődésünknek az alapja Isten személye, Isten szabadítása, ahogy befogadott minket, és kegyelemből megváltoztatta az életünket, és így váltunk a szentek közösségévé. Emlékeztek, a zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát Jézus Krisztus áldozata, az ő szenvedése, halála, feltámadása egy olyan csodát hozott az életünkben, ami miatt azt mondhatjuk, hogy szentek vagyunk, mert Isten megszentelt minket, meghívott minket, befogadott minket, magához ölelt minket, hozzá tartozunk. És a már említett korintusi levélnek a bevezetője, és azért szoktam tudatosan ezt a levelet idézni, mert ha valaki olvassa a Bibliát, meg ismeri, tudja, hogy azért a korintusi gyülekezet, ahogy ma mondanánk, nem egy piskóta volt, tehát hogy elég sok feszültség, probléma, most ezeket nem fogom részletesen elmondani, de hogy tudjuk, hogy nagyon izgalmas, nagyon komoly problémák is voltak abban a gyülekezetben, és így szólítja őket Pál apostol. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Pál apostol így gondolt rájuk, így látta őket, ez volt a valóság. Krisztus Jézusban megszentelteknek a közössége. Ugyanakkor Isten azon túl, hogy kiválaszt, meghív, megszentel, vagy ilyen értelemben szenté avat, ez az ő döntése, hogy befogad minket, munkálkodik bennünk. Ugye azt mondtuk az előbb, hogy a Isten félelmében tegyétek teljessé a ti megszentelődéseteket, de hogy Isten is munkálkodik a Szentlélek által, ezt naponta érezzük a lelkiismeretünkön keresztül. Lehet, hogy valaki megszólít minket, kérdez tőlünk valamit, megállít, vagy figyelmeztet, vagy int, vagy... Tehát, hogy Isten a Szentlélek által naponta munkálkodik a mi megszentelődésünkön, illetve akár a neveléssel, a fenyítéssel, ahogy formálja a jellemünket, ahogy megállít, ahogy néha tükröt tart elénk, szembesít minket. Ez mind-mind az ő munkája, hogy megszenteljen. Koncsárd Balázs testvér szolgált csütörtökön, és Isten fenyítéséről nagyon megrendítő üzenet volt, úgyhogy biztatlak titeket, hogy hallgassuk a csütörtöki bibliaórákat. Most azon gondolkodtam éppen, lehet, hogy azokat is fel kellene venni, hogy megörökítsük, mert nagyon, nagyon bátorító volt, és hát elgondolkodtató. Ugye ma nem szeretünk erről beszélni, inkább a kegyelmes Istenről, a jóindulatúról, hogy mindent elnéz, minden, nem néz oda, amikor rosszalkodunk, tehát inkább ez a kép van bennünk, de hogy Isten igéje szerint Isten ma is fenyít, formál, szembesít minket dolgokkal, eligazít. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. És hát most jön az a rész, hogy ugye Isten munkálkodik, működik, ha szabad ezt a kifejezést használni, kegyelemből, de bevon minket. Tehát nem úgy kezel, mint egy automatát, vagy mint egy más teremtményt, hanem bevon, azt megy, ahogy dolgozz te is a szentségeden. Én itt vagyok, az erőforrásokat, az ötleteket biztosítom neked, de dolgozz te is. Ember vagy, Isten teremtménye vagy, dolgozz rajta. Hozd döntést, köteleződj el. Néha nem gondoljuk, hogy milyen fontos szerepe van egy tudatos döntésnek, amikor azt mondjuk, hogy Isten hív, igent mondok, válaszolok, elindulok, kapcsolódok, hűséges vagyok, elköteleződöm. Ez a mi döntésünk. Isten a forrásunk, ő az erőforrásunk, az elkötelezettségnek is ő az erőforrása, de van egy emberi része, emberi oldala is ennek. Azt írja Pál a Kolosszéiaknak, öltsétek magatokra. Ez is a mi felelősségünk. Öltsétek magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Vagy Jézus azt mondta, tanuljátok meg tőlem. Tehát van egy ilyen tanulási folyamat is ebben, növekedési folyamat. A következő az illeszkedésnek, vagy a méltóságnak a kérdés, ami rajtunk múlik. Pál apostol még az idős asszonyokat is megszólította, érdekes, hogy ő a fiatalokat, a gyerekeket, a szülőket, a nagyszülőket, az időseket, a véneket, mindenféle életkort és társadalmi réteget is megszólított. Hát ezt írta a Titusnak, második fejezet, harmadik verse így hangzik, az idős asszonyok szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra. Tehát azt szeretném aláhúzni, hogy a szentekhez illően viselkedjenek. Tehát az Istennel való kapcsolat, az Istenhez való tartozás egyfajta méltóságot jelent nekünk, ami jó, ha megjelenik, jó, ha felfedezhető, jó, ha látható, érezhető. Valakivel találkozunk, és azt mondja, hogy te hívő vagy? Keresztény vagy? Mert valamit észrevett. Nem azért, mert olyan nagyszerűek vagyunk sajnos, vagy hát valamikor nagyszerűek vagyunk, de hogy egyszerűen van ennek kisugárzás, amikor illeszkedünk Istenhez, az ő személyéhez, az ő igéhez, az ő tisztaságához, merítünk belőle, és van kisugárzása az Isten szentségének, hogyha bennünk is jelen van. Ezért érezhető, ezért tapasztalható. És a harmadik, a törekvés, az igyekezet. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Isten az erőforrásunk, ez vitathatatlan. Ő az, aki elhív, ő az, aki kezdeményez, ő az, aki feltölt, betölt erővel a Szentlélek által, ő az, aki bölcsé tesz, ő az, aki képessé tesz dönteni, sok energiát, erőforrást nyerünk tőle. De hogy sorban egymás után visszatér a szentség kapcsán is az az üzenet, hogy szükség van az emberi igyekezetre, szükség van az önvizsgálatra, a mérlegelésre, amiről énekeltek az előbb. Kemény a szívem. A vizsgálódás, az önvizsgálódás során rájött az ének írója, akit egyébként Dobner Illésnek hívnak, hogy kemény a szívem, hogy Istenem, csinálj velem valamit. Tehát kell egy ilyen törekvés, egy igyekezet, hogy hasonlítani akarunk. És ez a folyamat életünk végéig, földi életünk végéig tartó folyamat. Négy igeverset szeretnék így egymás után felolvasni, ami kapcsolódik ehhez. Legyetek Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, de itt megint az illeszkedés, méltóság. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Csak megjegyezném, hogy néha kicsit ijesztő, hogy az a kultúra, amiben élünk, például a beszéd kultúrája, az hogy hat ránk. És itt azt írja Pál apostol, hogy a beszédedre is figyelj oda, hogy szent legyen, Istenhez illeszkedő, Istenhez méltó legyen. Olyan könnyen elengedjük magunkat, hiszen nem akarunk kilógni a sorból. De hogy pedig éppen ez a szentségnek a lényege, hogy van egy világos határ. Van, aki szent, Istenhez tartozik, és van, aki sajnos még nem. És sokszor a beszédünkkel olyan szentségtelenek, olyan tisztátalanak tudunk lenni. És megvannak, bocsánat, hogy így mondom, ezek a szent káromkodásaink. Amiket nem úgy mondunk, nem azokkal a csúnya szavakkal, mert hát az úgy azért nem illik. De simán mondunk ilyeneket. És hogy amikor gyönyörködünk Istenben, és azért is hívtalak titeket erre, hogy szent az Isten, hogy valljuk meg, hogy magasztaljuk Istent ezzel, dicsérjük őt ezzel, csodálkozzunk rá, kapaszkodjunk bele, kapcsolódjunk hozzá, és átjár minket a Szentlélek által a szentségnek, a tisztaságnak az a valósága, ami kiégeti a tisztátalan szavainkat, gondolatainkat, betölt szeretettel és tisztelettel az Isten felé. Hogyan növekedhetünk a megszentelődésben? Néhány rövid bátorítás. Ápoljuk a közösséget Istennel. Úgy gondolom, hogy sokszor az a baj, hogy az Istennel való közösség, vagy Isten kapcsolata, ahogy szoktuk mondani, meggyengül. És nyilván enélkül értelmezhetetlen a szentség, mert egyfajta erkölcsi elvárás lesz csupán, hogy hát azért illik rendesen viselkedni, ha már lelkipásztor vagyok, nem? De sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy Isten teljesség, Isten a szent, és ő az, aki betölt az ő lelkével, megváltoztatja az életemet is. És hogyha ez a kapcsolat élő, és a tápanyag, az igazság, a valóság áramlik a lelkembe, akkor Isten szentségét fogom tükrözni. Megismerhető Isten a szavaimból, a viselkedésemből, a szeretetemből, ahogy jelen vagyok ebben a világban. Útjelző tudok lenni. A Biblia bátorít arra, hogy engedelmeskedjünk. Azt írja Jakab, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Tehát ezzel indít, erre épít, hogy engedelmeskedjetek az Istennek. Amikor megvalósul az Isten akarata, akkor ez a csoda tovább él. Megszentelődünk. Közösség a szentekkel, hatalmas erőforrás a szentek közössége. A támogatás miatt is. Amikor látod, hogy valaki könnyezik, szomorú, odamész hozzá, megöleled, megkérdezed, bátorítod, segíted, időt szánsz rá. Ha Isten indít, akkor ellenőrzöd, ugye nem szeretjük főleg gyülekezetben ezt a kifejezést, hogy ellenőrizzük magunkat, meg egymást, de hogy rá lehet kérdezni dolgokra. Vagy ahogy az Úr Jézus mondja, ha vétkezik atyát, fia, menj el és indítsd meg négy szem közt, hogy ha ez valóság, akkor az Isten szentsége teret nyer, hat a szentek közösségére, és ilyen értelemben is ajándékok vagyunk egymás számára. A megszentelődésnek egy fontos területe vagy terepe a közösség, a szenteknek a közössége. És az Istenért végzett szolgálat. Sokan, meg vagyok győződve arról, hogy sokan azért nem jutnak előrébb a megszentelődésben, mert nem dolgoznak, nem szolgálnak Istennek. Lehet, hogy egy héten egy órát tud valaki, mert olyan a munkaköre, olyan a családi helyzete. Lehet, hogy nemrég született valakinek gyermeke, és nem alszik éjszaka, mert nem hagyják aludni. Az egy más életforma, mint amikor valaki 6-8 órát tud aludni kényelmesen, vagy kényelmesebben, mondjuk ebben a melegben az sem olyan egyszerű, de hogy amikor teszünk, amikor szolgálunk Istennek, akkor a szolgálatra való készülésben, meg magában a szolgálatban formálódunk és megszentelődünk. Ez a záró igevers, amit szeretnék bátorításul mondani. Ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig köztetek. Aláhúztam, igen, látszik jól, hogy itt nagyon egyértelműen összekapcsolja Isten szentségét, a tisztaságot, illetve Isten kegyelmét Pál apostol. Szeretném egy rövid imádsággal lezárni az ige hirdetést, utána egy éneket énekelünk, majd úgy tudom, hogy drága Ibolya néni készült egy verssel. Az ének után jó? Imádkozzunk. Urunk, annyira jó hallani a te hangodat, akkor is, hogyha a valóság néha megrendít, vagy elgondolkodtat, vagy lehet, hogy megütközést kelt, mert valamit lehet, hogy eddig másként gondoltunk, és köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy te tökéletes és teljes áldozatot mutattál be értünk, miattunk és helyettünk. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, és köszönjük, hogy a drága lelked által formálsz minket, munkálkodsz a szívünkben, minden nap jelen vagy az életünkben is. És köszönjük a bátorítást, hogy mi is igyekezzünk, mi is törekedjünk. Urunk, szeretnénk itt teljesen rád bízni magunkat, és akarunk tenni azért, hogy egyre inkább hitelesek legyünk ebben a világban. Kérünk, hogy szenteld meg a gondolkozásunkat, az érzéseinket, a beszédünket, őrizd meg minket a hiába való beszédtől, az istentelen beszédtől, és imádkozunk azért, hogy segíts, hogy a magatartásunkban is, és a veled való közösségben kiteljesedjék a te szentséged. Imádkozunk azért, hogy ezek a hétköznapokban is megvalósuljanak, ne csak az ünnepi pillanatokban, vagy az Isten tiszteleteken, hanem amikor egyedül vagyunk, amikor senki nem lát minket, amikor nem tudják, hogy hol vagyunk, vagy mit teszünk. Segíts, hogy életünk minden pillanatában a te szentségedben, dicsőségében legyünk. Amen. Énekeljünk akkor, a szívemet átadom én.